Kedves testvéreim, ige hirdetésem alapigét az előbb hallott ige szakaszból olvasom, az Efezusi Levél utolsó verséből, a 6. rész 24. verséből. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a bibliósó kalauz szerint olvastuk az elmúlt időszakban Pál apostolnak azt a levelét, amelyet fogságból írt az Efezusi Levél, Efezusi gyülekezethez küldött, és amelyik természetesen közkincsé lett a kis-ázsiai gyülekezetekben, és azután pedig a kánonba is, a Szentírásba is belefoglaltatott. Végére értünk ennek a levélnek, és erre a mai vasárnapra éppen azért választottam az utolsó, az elköszönő mondatait az apostolnak, mert ezek a levél végi befejezések, záradékok, üdvözletek, elköszönések általában nem tűnnek olyan nagyon izgalmasaknak, vagy nagyon sokat mondóknak, hiszen azt gondoljuk sokszor, hogy ezek olyan udvariassági, illendőségi formulák, amelyekkel hát be kell fejezni egy-egy üzenetet, egy-egy levelet, és ezt követi, és így tesz az apostol is, és ma pedig a mai mindennapokban annyira gyakorivá vált ennek az üdvözletnek, elköszönésnek, illendőségi formulának az alkalmazása a megnövekedett írásbeliség miatt, amire mi a korábbi évtizedekben nem gondoltuk, hogy ez így lesz. Hiszen ma sokkal több üzenetváltás történik írásban, mint korábban, azokra az elektronikus eszközökre gondolok, amelyek lehetővé teszik azt, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak ma az emberek, az óvodások még nem, de az iskolások már igen, és a felnőttek is munkahelyen és a magánéletben, szabadidős program szervezésében, hivatalos formában naponta sok-sok olyan üzenetváltás történik, SMS-ben, vagy e-mailen, vagy egyéb bejegyzés lehetőségekkel, amelynek a végén azért nagyon sokszor ott van ez az elköszönő formula, amelyik, én azt tapasztalom, hogy nagyon sokszor tényleg nem más, mint üres frázis, vagy pedig egyénieskedni akaró, és mégis nagyon sokszor teljesen személytelenné váló divat kifejezés, amiről érzi az ember, hogy persze jópofa, persze megmosolyogtató talán, persze ilyet még nem is olvastunk, de még sincs igazán tartalma, hanem sokaknak szól, és nagyon sokszor teljesen üresen cseng. Pál apostol azonban nem így alkalmazza ezt a valóban a levélhez hozzá tartozó, a távoliaknak szóló üdvözletet, elköszönést, hogy egy kicsit keresztény szóhasználattal fogalmazunk áldás kívánást, mint amelyikre azt mondhatnánk, hogy hát persze ott van a levél végén, elolvastuk, aztán menjünk tovább, hanem éppen ellenkezőleg az a feltűnő az apostol elköszönéseiben, hogy nagyon is mély tartalma van ezeknek is. Ahogyan olvastuk az Efézusi levelet, nagyon sok mindent, ahogyan múlt vasárnap is beszéltünk róla, felhoz az apostol, erősíti a gyülekezet, és ahogyan hangsúlyoztuk, az egyes hívő embernek a hitét, Istennel való kapcsolatát, a gyülekezeti tagok egymással való kapcsolatát, a családtagok egymással való kapcsolatát, a külvilághoz, a többiekhez, a társadalomhoz való kapcsolatát, és miután ezt a mondandóját az apostol befejezi azzal, hogy ő érte is imádkozzanak a gyülekezet, vagy a gyülekezetek tagjai, akkor jön ez az elköszönés, amit az imént hallottunk, és amiben három olyan kulcsfogalom, nagyon fontos kifejezés olvasható, amit nem, nyilván nem véletlenül írt oda az apostol, ezek a béke, a szeretet és a kegyelem. Én most csak a kegyelemről szeretnék röviden beszélni, azért is olvastam fel ismét az utolsó verset, amelyik így kezdődik, hogy a kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik az Úr Jézust. Itt az új fordításban úgy van, hogy el nem múló szeretettel, még a régi évszázadokban úgy fordították, hogy az örökké valóságra. Tehát kegyelem az örökké valóságra. Még így is, hogyha így felhívjuk a figyelmét a Biblia olvasóknak ezekre a mondatokra, még így is az a tapasztalatunk, hogy sokan a gyülekezeteinkben, vagy a lelkészeink között mégiscsak olyan kegyes frázisnak érzik ezeket a mondatokat, és ezt a mondatot is, hogy kegyelem legyen veletek, hiszen nagyon sokszor halljuk, nagyon sokszor mondjuk, és nagyon ritkán érezzük át azt, hogy milyen fontos maga ez a kifejezés, a charis, a grácia, amit kegyelemnek fordítunk, milyen fontos, hogy ez valóban velünk legyen, és milyen fontos, hogy ezt kívánni is tudjuk egymásnak, és milyen fontos, hogy ezt elfogadni is tudjuk, a köszönést, az üdvözletet egymástól, de magát, a kegyelmet pedig Istentől. Szeretnék most is, mint ahogy az elmúlt évtizedben, hiszen szeptember 1-én volt 10 éve, hogy itt kezdhettem, itt folytathattam a szolgálatomat, őszintén beszélni a gyülekezetünk tagjaival, a jelenlévőkkel is, és ezért olyan példákat is fogok mondani, amelyekről talán azt gondolják, azt lehet gondolni, hogy nem illik a szószékre, azonban én mindig is úgy gondoltam, és most is így van, hogy nem lehet másként beszélni szószékről, vagy presbiteri gyűlésen, vagy ünnepi alkalmakon, mint ahogyan beszélünk a hétköznapokban, a személyes találkozások alkalmával, és ezért hozom ezt a példát, amit tavasszal éltem át, amikor egy egyházi konferencián voltunk, és ebédelni vonultunk, és ebéd előtt, amikor összegyűltünk, nem voltunk sokan, akkor jött az asztali áldás, amit mindannyian ismerünk, tanulunk már a kisiskolás hittanosokkal is, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, és egyik lelkipásztor társunk ironikusan hozzátette, hogy vagy ahogyan kárpát-aljai testvéreink mondják, áld meg, amit kegyelmedből adtál nekünk, és ezt az előbb említettek szerint olyan poénnak szánta, amelyik arról szól, hogy persze, hát mindig mondjuk az imádságot, mindig mondjuk azt, hogy Isten kegyelmébe érjünk, de hát a kárpátai testvéreink annyira kegyesek, annyira hívők, hogy ők még ebbe az imádságba is, ezt én mondom így, nem ő mondta, becsempészik ezt a kifejezést, ami teljesen felesleges, hiszen az imádság úgy is kerek, úgy is egész, úgy mondtuk eddig is, jó lenne ezután is. Azt hiszem, hogy ez a mozzanat nagyon jól rávilágít arra, és mutatja nekünk is, hogy hogyan vagyunk nagyon sokszor a szavakkal. Akkor is, hogyha azok hétköznapiak, és akkor is, hogyha azok bibliaiak, és akkor is, hogyha azok megszentelt szavak vagy fogalmak, vagy azoknak kellene lenniük, nagyon sokszor az unalomig ismételgetve ezeket megüresednek, idegenek kívánnak, és valamilyen módon, még az előbb említett módon is, de valahogyan életet akarunk vinni azokba, mert az eredeti tartalma, az eredeti jelentősége az nagyon megfakult, nagyon eltávolodtunk tőle, nagyon kevéssé értjük már. És én azt hiszem, hogy a következő lépés, amit szeretnék példának hozni, az is valami, hogyan ebben az irányban mutat, mert a másik hozzáállás a Szentírás szavaihoz, az ilyen gyönyörű mondatokhoz is az, hogy nem nagyon foglalkozunk vele, nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, hiszen egészen más jelentése is van, vagy jelentéstartalmat kapott egy-egy bibliai kifejezés is, mindannyiunknak ismerős, talán a legkisebbeknek is, ha Noém olvassa majd a népmeséket, akkor elő fog jönni, amikor a főhős valamilyen bajba kerül, megvádolják, király elé hurcolják, és várja halálos ítéletet, a király ítéletét, akkor hangzik el ez a mondat, hogy grácia fejemnek, hiszen tudja, hogy a királytól függ élete vagy halála. És ahogyan ezt gyermekkorunkban sokszor hallottuk, úgy valahogy ott is marad a népmesei elemek között ez a kifejezés, hogy kegyelem árva fejemnek. Talán a mai filmfeldolgozásokban is lehet látni, amikor kidomborítják ezt, hogy valaki vétkezik, valakit a uralkodó elé hurcolnak, és akkor kegyelemért könyörög, És akármennyire plastikusan vagy véresen formálják meg ezeket a dolgokat, mégis ezzel azt érjük el, hogy ebben a népmesei millióban, atmoszférában marad ez a kifejezés, hogy hát nekünk nincsen szükségünk kegyelemre. Tehát népmesében van szükség, filmekben, irodalmi alkotásokban van szükség, de valójában az embernek nincsen szüksége kegyelemre. És én pedig ebben a mai vasárnap délelőtti bizonyságtételemben éppen erre szeretném felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy bizony Pál apostol pontosan azért írta a levele végén ebben a három az előbb már említett kiemelt fogalomban, valóságban, és annak is a végén is az, hogy kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik az Úr Jézust, mert úgy gondolta, hogy a kegyelem nélkül nem élhet az ember. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg, ahogyan az apostol érthette, és ezt a reformátorok is megtöltötték ezzel a hitvallással, tartalom lesz a kifejezést, hogy amint a gyülekezet tagjainak az egymáshoz való viszonyában nélkülözhetetlen az a béke, az a szeretet, amelyet szintén ír az apostol, amit hallottunk, úgy az embernek és a gyülekezetek az Úristenhez való kapcsolatában pedig nélkülözhetetlen a kegyelem, mert a kegyelem az egyetlen alapja az Úristennel való kapcsolatunknak. Nincsen semmi más alapja annak, hogy mi kapcsolatba juthattunk és kapcsolatban lehetünk az Úristennel, mint az ő kegyelme. És itt már olyan vizekre evezünk, amikor a keresztény emberekben is, a mai keresztény emberekben is feltámad az ellenkezés, mint hogy így volt ez korábban is, hogy miért ne volna más alapja, hogy az Úristen szóba álljon velünk. Miért ne volna más alapja annak, hogy mi hozzáfordulhassunk. Hát, és akkor jönnek azok a gondolataink, amiket szoktunk emlegetni már, hogy nem vagyok annyira rossz, azért sok érdemem van, azért van bennem jóság, hát mennyit adakoztam már, azért sokszor igazam volt, ezt az Úristen is figyelembe vehetné, hát milyen teljesítménye van az életemnek. Nagyon sok mindent tudunk sorolni, ami hivatkozási alap arra, hogy hát az Úristen is kedvesen tekinthet ránk, fogadhatja az imádságunkat, és persze megadhatja azt, amit kérünk. Ez az ember gondolkodása, és ettől óv az apostol, amikor arról beszél, hogy ez a kegyelem nem olyan kegyelem, ami a népmesében van. Nem olyan, amit irodalmi alkotásokban szentimentálisan lehet alkalmazni. Ez a kegyelem az a valóság, amelyen egyedül múlik a gyülekezetnek és a hívő embernek a kapcsolata, ahogyan az előbb már utaltunk rá, az örökké valóságban is az Úristenhez. Tehát a mindennapokban mi úgy értjük a kegyelmet, hogy fel kell a nap, esik az eső, megvannak az életfeltételénk, ez az ő gondviselő kegyelme, és ez így is van, de mindez a Biblia hitvallása szerint elmúlik, ennél sokkal, sokkal jobb jön, és abban az eljövendő örökké valóságban meg fogjuk tapasztalni, hogy nincsen más alapja annak, hogy az Úristen odavíz bennünket, mint az ő kegyelme. Mai kifejezéssel úgy mondhatnánk, nincsen más hívó szava az Úristennek hozzánk és nekünk az Úristenhez, mint ez, hogy ő kegyelmes akar lenni hozzánk. Most is, és az örökké valóságban is. És ezért kívánja az apostol, hogy akik olvassák az ő levelét, hogy akik szeretik az Úrét, és akik vágynak arra, hogy Istennek kapcsolatba juthassanak, akik vágynak arra, hogy az övé lehessenek és őt követhessék, azoknak kívánja, hogy ez a kegyelem, amely tehát egyedül, kizárólagosan egyedül tartja meg az ember most is az örökké valóságban, ez legyen ott mindenkiben, ez kísérje mindannyiunknak az életútját. És hát harmadszor pedig, szeretett testvéreim, azt az elmúlt időszakban többször is megerősített, tehát megerősítést nyert tapasztalatomat, hogy nem mondjam, élményemet szeretném ezt hozzátenni, amelyik arról szól, hogy most körülbelül ott tartunk, hogy mi nagyon sokszor nem érezzük már a súlyát ennek, hogy mi az, hogy Isten kegyelme, de van valaki, aki nagyon jól tudja, hogy milyen fontos Isten kegyelme az embernek. Ez Isten és ember ellensége, a sátán, aki nagyon jól tudja azt, hogy az ember egyedül akkor maradhat meg a vele szembeni harcban, a bűn elleni harcban, a kározattól, pokoltól, csak akkor menekül meg, ha Isten kegyelmét elfogadja. És ezért mostanában én így tapasztalom, hogy azon igyekszik, hogy ne legyen alkalmunk, módunk, időnk sem elfogadni Istennek a kegyelmét. Olyat tudok majd most mondani, amit mindenki egyébként, aki itt van, tapasztal. Hiszen jelenlévők közül is többekkel beszélgettem is erről az elmúlt éveknek a során. Azonban a közelmúltban olyan erős tapasztalat ért ezen a téren, hogy azt gondolom, ezt érdemes és muszáj is szinte közkincsé tenni, mert ma a fiatal családok, mint akik itt ülnek közöttünk, fiatal házaspárok, kisgyermekesek, aktív életkorban lévők, akik dolgozni járnak, és akik igyekeznek megfelelni mindazoknak a követelményeknek, amelyeket ez a modern kor most támaszt velük, velünk szemben. Azt tapasztaljuk, és azt tapasztalják, és ezt mondjuk egymásnak, hogy nincs időnk. És én ezt úgy folytatom, tehát, hogy nincs időnk arra sem, hogy Isten kegyelmét elfogadjuk. Itt volt a közelmúltban egy olyan édesanyja, aki a férjével együtt persze szeretné megkereszteltetni a kisgyermekét. Már ez is beszédes, hogy amikor a telefonhívásban mondtam nekik, hogy ez nem olyan egyszerű dolog, ezt meg kell beszélni személyesen, akkor nagyon gyorsan jelentkezett, hogy eljönnek, de a férje nem tud eljönni, mert dolgozik éjjel-nappal. Tehát ő el tud jönni a kicsivel, és akkor megbeszélhetjük a keresztségnek a elvi és gyakorlati kérdéseit. És hogy itt volt, mindenről szót ejtettünk, ami a több mint 2 évvel ezelőtt itt a templomban volt az esküvőjük, történt azóta. És ennek egyetlen egy lényeges tartalmi eleme volt az, hogy ők nagyon szeretnének kapcsolatot tartani a mi gyülekezetünkkel, de több mint 2 évvel ezelőtt óta erre semmilyen erejük és alkalmuk is nem volt. Tehát se egy, ha már az üdvözleteknél tartunk, se egy jó napot, se egy e-mail, hogy köszönöm a gyülekezeti híreket, se egy visszajelzés, hogy jaj, de szívesen jönnénk, vagy jöjjön el, vagy... Szóval semmi nem történt több mint 2 év óta, és közben pedig itt van bennük a vágy, hogy a megszületett kisgyermeküket amúgy szeretnék megkereszteltetni. És így értem én azt, amit ővel is megbeszéltem, hogy azért ez megdöbbentő. Tehát itt arról van szó, olyat mondott, hogy tavaly márciusban feltették magukban, hogy el fognak jönni ide az egyik előadás, mert pont azt a lelkipásztort hívtam meg, nem rájuk tekintettel, akihez a férje, a férfi kötődik és ifjúkora óta jár, egy budapesti lelkipásztorról van szó. Tehát a karácsonykor megkapott értesítésről beírták a naptárjukba, el fogunk jönni március akár 4-án is, meghallgatjuk őt. És ő maga mondta, hogy nem tudtunk eljönni, és erre az egy alkalmasán tudtunk eljönni több mint 2 év óta. És én azt hiszem, hogy ez mindannyiunkat megdöbbent, szerintem meg kell döbbenteni mindannyiunknak, hogy tehát itt tartunk, amit, és nekik is mondtam, hogy másik fiatal családot, tavaly volt a keresztelés, elmentem a családhoz, beszélgettünk szépen, persze egyeztetni kellett, hogy mikor érnek rá egyáltalán a sok munka miatt, és ugyanezt mondta el a férfi, hogy ő annyit dolgozik reggeltől estig, hétköznap és hétvégén, hogy ők bár nagyon szeretnének jönni a gyülekezetbe, nem tudják megígérni, hogy el fognak jönni a közeljövőben, tehát amíg a gyerekek ilyen kicsik, amíg ennyi kell dolgozni, ide a gyülekezet közösségében. Annyit muszáj hozzátenni, mielőtt azt gondolná bárki, hogy olyan szegényekről van szó, akiknek éppen, hogy felé van a fejük felett, és éppen, hogy most veszik az első autót, és éppen, hogy most kezdik a munkahelyükön a karrierüket, egyáltalán nem erről van szó. Mind a kettőjüknek hatalmas ház, tehát két család hatalmas ház van, több autója van, nyaralni járnak, a gyerekeket különbözőt, tehát a lehető legjobb egzisztenciális körülmények között élnek, mindenre van idejük, ezt is elmondtam nekik is, tehát mindenre van idejük, csak arra nincsen idejük, és így fogalmazom meg, hogy előbb mondtam, hogy egyáltalán Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét elfogadják, hogy ki tudják nyitni a kezüket, a tenyerüket, hogy itt van üres, add a kegyelmedet, hogy ki tudják nyitni a szívüket, a lelküket, hogy vágyom arra, hogy Isten megajándékozzon engem, és erre nincsen módjuk. És én meg vagyok győződve arról, hiszen éppen ebben a levélben is ír az apostol, hogy itt nem test és vér. Tehát nem arról van szó, hogy annyit kellene, nem arról van szó, hogy annyira nincs. Itt arról van szó, hogy nem engedi az előbb említett természet feletti hatalmaság ilyen módszerrel él ma, nem engedi nekünk, és természetesen nem akarok kipellengérezni senkit sem, tehát a fiatal, aktívkorú gyermekes családokat, nem csak ők a legjobb példa erre, mindannyiunkkal szemben így küzd, így harcol ma a Sátán, hogy ne legyen alkalmunk, ne legyen módunk elfogadni sem, nem hogy abból élni, egyáltalán elfogadni sem Istennek az nekünk ajándékozni akart, a nekünk szóló, nekünk címzett, nekünk elkészített kegyelmét. Kedves testvéreim, már pedig nekünk, és akik itt vagyunk és halljuk ezt most, szabad természetesen önmagunkra nézve komolyan bennünk, de másokat is segítenünk ebben, hogy legalább annyira legyen idejük, hogy kinyissák a szívüket, kezüket, életüket, hogy elfogadják Isten kegyelmét, hiszen Pál apostol is, az előbb említettem, nagyon komolyan gondolja ezt, amit ír. Ő saját magáról írja ezt a korintusi gyülekezetnek, az első korintus levél 15. részének a végén. Ugye saját magáról ír, és azt mondja, hogy mert én Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És ez az, amit az előbb elmondottak szerint is sokszor mi magunk sem így értünk, azt gondoljuk, hogy saját magunktól vagyunk, akik vagyunk. Pál apostol azonban így gondolta, hogy csak is Isten kegyelme az, ami engem azzá tett, ami lehetek, és nekünk ezt önmagunkra szabad értelmeznünk. Bizony mi is, csak Isten kegyelméből lehetünk azokká, akiké ő akar tenni minket, boldog, megváltott, és az örökké valóságra elhívott gyermekeivé. Szeretett testvéreim, azzal az egy rövid mondattal hadd fejezzem be, amit mindannyian szintén tanultunk ittanon annak idején, Kálvin János és a reformátorok egyik jelmondata, hogy sola gratia, egyedül Isten kegyelme az, ami az embert, bármelyik embert, minden embert az üdvösségre bevihet, a mennyország kapuját megnyithatja neki. Ezért, hogyha van kulcsunk a házunkhoz, van kulcsunk az autóinkhoz, van kulcsunk a széfünkhöz, esetleg nem tudom, akinek van trezorja otthon az értékeinek, ne legyen kulcsunk a mennyországhoz. Pál apostol ezért kívánja, a kegyelem legyen veletek. Legyen kulcsotok a mennyországhoz, mert ha a trezort nem lehet kulcs nélkül kinyitni, ha a lakás, az ajtót nem lehet kulcs nélkül kinyitni, és hiába van, nem tudunk bemenni, akkor van a mennyország, hív Isten, de ha nincs kulcsunk, nem jutunk be. Ez pedig nem éri meg azt, hogy egy kis időt például, az előbb mondtuk, ne szánnánk arra, hogy az Úristent elfogadjuk. Amen.